akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 30. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Énekeltük ezt múlt vasárnap, és érezhető volt, hogy nem teljesen ismert, és nem olyan gördülékenyen megy, mint a ismertebb, gyakorlottabb zsoltárok. Úgyhogy énekeljük csak így egyszer fennállva az első verset, és segítek a vezetésben, hogy ráérezzünk ennek a jó ízére. Ismertebb éneket, az 590-es számú dicséretet fogjuk énekelni. Ez a 392-es ének volt régen. 590-es dicséretünk első és második versét, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből olvasom. A levél 12. fejezetéből, 12-től a 20. terjedő verseket, ezt az igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk figyelmesen. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, ha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így vár sok a tag, mégis egy a test. Amen. Isten áldja meg az ő igéje hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek és fennállva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk, neked köszönjük az elmúlt éjszakát, a pihenést, a nyugalmat, a csendet. Neked köszönjük az elmúlt hetet, mindazt, amiben velünk voltál. Még az esőket is, ha olykor jól meg is áztunk. De neked köszönjük igédet, vigasztaló szavaidat, erődet, békédet, mindazt, mivel ajándékoztál, mindazt, amiben éreztük. Velünk vagy, mint szerető Istenünk. Hozzád jövünk most is. Látod törékenységeinket, fájdalmainkat, sebeinket. Látod reménységeinket, vágyainkat, céljainkat. Látsz bennünket, ahogy vagyunk. Ajándékozz meg most is a te szavaddal, a te vezetéseddel, hogy megérezzük az ige nem csak betű, hanem te magad vagy, és élet. Éltess bennünket, eleveníts bennünket így, ezen a mai napon is. Ifjabbakat és idősebbeket egyaránt. Hadd éljük át, mi együtt vagyunk a te néped, akit te terelgetsz, vigasztalsz, megáldasz, vezetsz. Ajándékozz meg így minket ma, igazi Isten tiszteleti élménnyel. Amen. Az ige hallgatására készülve a 65-ös Zsoltárnak fogjuk énekelni az első versét, a Sionnak hegyén Úristen, tiéd a dicséret, a kisgyermekeket hívom, akik gyermekisten tiszteletre indultok, gyertek ide ki, jöjjetek szépen, ma Eszter néni fogja tartani a gyermekisten tiszteletet, és egy hosszú nagy útra fogtok indulni, hogy mekkora ez az út, el fogja mondani Eszter néni, Jeruzsálemtől Emmausig, hány futam, és az hány kilométer, jaj, na, szóval nagyon izgalmas lesz. Nagyon szép áldott gyermekisten tiszteletet nektek, mi pedig énekeljük, indulhattok, mi pedig énekeljük a Sionnak hegyén Úristen.
Ezt a záró mondatot, isteni szózatot szeretném kiemelni, ahol a mennyből az Atya ezt mondja: Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amen. Foglaljunk helyet. Valahogy úgy nőttem föl, hogy az én életemből a motorkerékpárok kimaradtak. Mondjuk, amikor én srác voltam, nincs olyan sok motorkerékpár volt, ha jól emlékszem, volt a Riga, a Jáva, a Simpson Palán, meg a Nagyotnak az MZ-et. Aztán tovább nem is tudom, hogy mi volt, vagy lehetett volna. Ezekesen volt különösebben közelebb ismerettségem. De aztán egyszer egy nyelvleckében volt egy ilyen beszélgetés, hogy mi jönnek az élet öröme, és azt mondja, amikor a Benjaminnel vagyok. Az a Bentley. Hát ugye olyan sekét sem nem volt, most mit lehet az a Bentley, miről beszél, utána kellene ki kellene derülni, hogy ja, a motorkerékpár, és tudom, hogy én ezek a motorkerékpár, márka, stb., de nekem ez sem mond semmit. Ha valaki motoros, akkor talán képe van vele, de a lényeg kiderült, az ő öröme, a legnagyobb öröme az életben, amikor a motorkerékpár állapban lehet, és a motorozik, meg ápolja, meg simogatja, meg fényezi, meg amit szoktak csinálni a motorok szerelmesei. A mai évben arról olvasunk, hogy Istennek is van öröme, sőt, egészen odáig, hogy azt mondja, hogy ő gyönyörködik méghozzá az ő fiában. Akkor derül ez ki itt, amikor Jézus megkeresztelkedik, az Atya megszólal, te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szeretném föltenni a kérdést, és szeretném keresni meg a választ. Miért gyönyörködik az Atya Krisztusban? Ugye alapvá persze az ő gyermeke. Igen, mindenki a saját gyermeke, az a legszebb, legédesebb, legdrágább, legjobb. Nincs még egy ilyen a világon, így van, stimmel, persze, de azt mondom, hogy átlagos, vagy természetes szülői, vagy atyai szereteten túlmenően miért gyönyörködik az Atya az ő fiában, Krisztusban? Márk evangéliumát kezdtük el olvasni most a tegnapi nappal, az új szövetségből. Mondhatni, hogy ez a legrövidebb, és talán egyúttal a legegyszerűbben megfogalmazott evangélium is a Szentírásban. Egyszerű a nyelvezetem, sok párbeszéd van, forognak a párbeszédek, szinte minden jelen időben van benne írva és fogalmazva, és nincsen megtüzdelve sok ószövetségi hivatkozással, amit kapcsolni kéne, hogy is volt az az ószövetségben, most az mit is jelent, és ki is az, akire hivatkozik, hogy Ézsaiás, nem, nincsenek ilyenek. Nagyon egyszerűen elmondja Márk elsősorban olyanoknak az evangéliumot, akik nem gyökereznek a zsidó kultúrában, hanem sokkal inkább pogány olvasók, és azt igyekszik már fölmutatni, fölragyogtatni, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust azért, hogy ő minden embert, teljesen mindegy, hogy honnan jött, kiféle, miféle, akár nemzetségre, rangra, bármire, hivatásra, szakmára nézve, teljesen mindegy, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltson a bűntől és a haláltól. Nem is ad hosszú bevezetést az evangélium elején, hanem azzal kezd egy az Krisztus örömhíre, hogy, és már ott is tartunk pillanatban belül, a 8. verstől kezdve már Jézus megkeresztelkedéséről beszél, tehát mondhatni, hogy egyből a történetnek, az elmondani való dolgoknak a lényegi közepébe vág bele. Akik itt voltak húsvét vasárnap Isten tiszteleten, láthatták, hogy nem csak megterítettük az urasztalát a kenyérrel és a borral, hanem föltetettem az urasztalára a keresztelési kancsót is. Méghozzá azzal a szándékkal, mert ugye az az igény volt a Kolossi levélből, ahol Pál utal arra, hogy ha föltámadtunk a Krisztussal, akkor mennyeieket kell keressük, és mondtam, hogy ugye ez az a kötődés, amit akkor embere, az első gyülekezetek a keresztségben éltek meg, hogy meghaltam Krisztussal együtt a bűn számára, és íme föltámadtam Krisztussal együtt. arra, hogy a menny valóságát keressem immár az életben. És ez a meghaltam és föltámadtam, ez gyakorlatilag a hívő élet ember számára az a döntés, hogy megkeresztelkedem, és a keresztség által innen kezdve Jézus Krisztus számára elkötelezett vagyok, Isten dicsőségére élem az életemet. Nos, hogy vagyunk ezzel? Érzem-e, tudom-e, hogy a keresztségnek bizony ilyen súlya van? Akár gondolok a saját megkereszteltetésemre, amire valószínűleg nem emlékszem, mert én is ekkora voltam körülbelül, hogy azt mondjuk, hogy nagyon csak kukorica, és ennyi. Vagy akár a gyermekeim keresztségére, vagy az unokám keresztségére gondolva is, tudom-e ilyen komolysággal venni, és nyilván magamra is értelmezni, ja, ez azt jelenti, hogy meghaltam a bűn számára, és föltámadtam Krisztus számára. És ez azt jelenti, hogy amikor megkereszteltek, vagy utóbb, amikor már az eszemet tudva hitvallást tettem, talán konfirmáltam, majd a konfirmáció erről is szól, akkor én elköteleződtem abban, hogy a keresztség pecsétje érvényes én rám is. Nos, így megy ki Jézus, hogy megkeresztelkedjék, mert a keresztségnek ilyen súlya van. Volt egy érdekes történet, felnőtt keresztelési konfirmáció sorozatot hirdettünk, és elég sokan jelentkeztek is, nem emlékszem, már tizen biztos, hogy voltak, akiknek ez valamiért aktuális volt, és volt köztük olyan, aki azért akart megkeresztelkedni és konfirmálni, hogy a családban keresztapuka lehessen. Menet közben kiderült, hogy ennek az embernek a keleti vallásos világgal van valamifajta kötődése és kapcsolata, de hát azt mondta, hogy jó, hát ha az a kérés, hogy a testvéremnek a fiának a keresztapukája lehessek, hát akkor megkeresztelkedek, na bum, hát egy keresztségben, és akkor mi van? És 10 alkalommal álló sorozatot hirdettünk, és a 6. hetediknél azt mondta, hogy az alkalom után beszélni szeretne vele már. Beszélj, gyere! És azt mondja, hogy ő neki most az a nagy baja és lelkiismereti problémája, hogy ő nem keresztelkedhet meg. Hát mondom, miért? Azt mondja, mert mindaz, amiről te itt beszélsz, én ebben nem hiszek. Én mondja, egész másban vagyok elkötelezett. Én ezt nem tudom felelősséggel magamra venni, és akkor ő mondta is, hogy mert amiről te itt beszélsz, olyan súlya van, hogy én erre nem vagyok kész, hogy ezt fölvállaljam. Mondtam, semmi baj nincsen, én köszönöm, hogy ezt így elmondtad, akkor ne keresztelkedj meg. De akkor majd leszek a keresztapukája az unokaöcsének. Akkor nem leszek a keresztapukája, majd keresztek más. Ez nem kényszer, és nem egy cetli, egy cím, egy rang. Nagyon jól érzed, hogy ennek súlya van. És én nagyon örültem, hogy abból, amit beszélgettünk, hogy mit jelent megkeresztelkedni, átment a lényeg, hogy ja, hogy ez olyan súlyú, olyan mértékű elkötelezettség, hogy ez felelős döntést igényel. És nem egy keresztapukasságra szól, hogy jó, akkor innen kezdve leszek szponzor a kisgyereknek, mert menj egy belefér, hanem ja, azt jelenti, hogy én hitben is felelős vagyok azért, hogy ő az én keresztgyerekem. De hát, ha ezt én nem veszem komolyan magamra nézve, akkor hogy akarok én ebben neki keresztapukája lenni? Nem lehetek. Na, ilyen súlya van a keresztségnek, ilyen súlya van annak, hogy azt mondom, hogy igen, döntöttem, és én már nem a bűnnek élek, hanem Isten dicsőségére, a mennyi értékeit keresve élem, a földi életemet készülve a mennyek országába. Na, így érkezünk meg az alap kérdéshez, hogy miért gyönyörködik az Atya Krisztusban, amikor ő megkeresztelkedik? És a válasz elvileg félig meddig már elhangzott, de azt kérdezem, hogy kinek van szüksége a keresztségre, Miután a keresztség azt jelenti, hogy szakítok a bűnnel, és élek mostantól Isten dicsőségére, kinek van szüksége? Akkor a válaszom az, hogy nekem. A bűnös embernek. Nekem annak az embernek, aki mindenben szerint engedetlen és lázadó vagyok Istennel szemben. Nekem van szükségem a keresztségre, hogy Istentől való elszakadtságom ellenére mégis Istenhez tartozzak. Nekem van szükségem arra, hogy legyen rajtam a jel, a pecsét, hogy én nem a magamé vagyok, nem a világ rabja, nem az aktuális trendnek, divatnak, bárminek a rabja és tulajdona, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok, aki az ő drága vérjével nekem minden bűnömért tökéletesen eleget tett, sőt az ördög minden hatalmából megszabadít. Nekem van szükségem a keresztségre. Vízzel, tiszta vízzel keresztelünk, és a víz ebben a jelkén, ahogy a víz lemossa adott esetben a kezemről a macskot a szennyet, úgy Jézus Krisztus vére lemosta az én életemről bűneim szennyét, macskát, átkát, tisztán állok Isten előtt, Isten megtisztított, elfogadott gyermeke vagyok. Keresztelkedni? Akkor keresztelkedik az ember, mikor meghozza ezt a döntést. Mától Istennek élek, őt követem, őt igyekszem követni egész életemben. Jézus korában bemerítették az embert, ahogy János is valószínűleg Jézus bemerítette a Jordánra, mi a gyermek fejére, vagy a felnőtt ember fejére öntünk egy kancsóból vizet. Nem a víz mennyisége számít, hanem a jel, hogy te a keresztség által Isten tulajdona vagy. De ha a bűnös embernek kell megkeresztelkednie, ugye ezt követően döntött, hogy többet nem akar vétkezni, hogy a bűnös ember állod Isten színe elé, miután gyermekkeresztség után konfirmálunk, és azt mondjuk, hogy döntöttem és követni akarom Istent az életemmel, akkor Jézusnak miért kellett megkeresztelkednie? Ő nem bűnös. Ő hibátlan. Ő állatlan. Ő tökéletes. Ő hiánytalan. Mi hiába vagyunk az Isten dicsőségének, de ő nem. Miért keresztelkedik meg Jézus Jánosnál ott, ahol egy sor bűnös ember megy keresztelkedni? Katonák, vámszedők, paráznák. Lásd magad előtt ezt a képet. Ott a Jordán folyó, ott áll János, prédikál, időnként bemegy a vízbe, és akik döntöttek megkeresztelni őket, de kik? Oda megy egy sor katona, akinek az eleje a hatalma a fegyvere. És a fegyverével a kezében akár ártatlan emberek vérét ontott. A fegyverével a kezében éppen akár szabadon rabolt, vagy a fegyverével kivívott győzelme jogán, akárhogy, akár erőszakos is lehetett, mert ő a győztes katona. Ugye ismerjük a háborút. Vagy beállnak az a vámszedők, akik korrupt, vagyis megvesztegethető emberek, gyakorlatilag csalók, olyanok, akik nem szégyellették a saját népük tagjait kiszipolyozni azért, hogy ők egyébként elérhetetlen jólétben éljenek. És ott vannak olyanok, akiknek a erkölcsi életük esik ítélet alá, mivel az életformájuk a házasságtörés. Bocsánat. Mit keres Jézus ezek között? Mit keres ezekkel egy sorban? Hát azt mondanám, hogy bocs, de ez nem az ő társasága. Mert azt, hogy megy a templomba, igen, igazak, szentek, hűségesek, mindenki imádkozik, szentség, dicsőség. Oké, de nem! Egy rakás olyan ember közé megy, és áll le velük egy sorba, akik között úgymond azt mondanám, hát neki az igaznak semmi keresni valója nincs. Egyáltalán ezek egyik szóba is állja akár. Ugye a farizeusok hányszor ezzel botálkoznak meg? Hát mi az, hogy ő ilyenekkel beszél? Szóval se állunk velük. Ezeket leírjuk, hogy macskok, ahogy vannak. És Jézus beáll velünk egy sorba. Nem azt kérdezem, mit kereső ott, hanem hogy kit. És az elsődleges válaszom, hogy engem. A másodlagos válaszom, téged. Aki talán nem abban a cipőben járunk, mint akiket itt elsoroltam, hanem a saját nyomorúságunkban, eltévedettségeinkben, megkeseredettségeinkben, düheinkben, indulatainkban, kilátástalanságunkban, töltségünkben, a saját bűneinkben, amikkel vagyunk. Mit keres itt Jézus? Radnót írja versében, olykorban érteni, amikor az ember úgy elaljasult, hogy önként készenlőtt, nem csak parancsra, mikor érdem volt besúgni, mikor az áruló, a rabló volt a hős, mikor a gyermeknek ápok volt az anyja, ugye talán emlékszünk a versbe. Tudom, hogy ez itt nagyon-nagyon sarkos és nagyon-nagyon erős, de mégis így van. Ilyen mindnyájunkért állta közénk a sorba, hogy megtaláljon bennünket. Mert nem eljött nagy mellénye, hogy hozom a tutit nektek, hanem sorsközösséget vállal velem, akivel annyi minden megesett már, és nincs meg itt esett, amire akár azt is mondtam volna, hogy velem ez nem történhet meg. Aki annyi mindent tette, amire azt gondoltam volna, hogy én ilyet nem fogok. Aki annyi mindent mondtam, amit bár nem mondtam volna. És jön, és sors közösséget vállal velünk. Nem újra mutogat, nem legyint ránk. Nem azt mondja, hogy nem, kihagyjuk őket a számításból. Beáll közénk. Egészen odáig, amikor két gonosztevő között van, az utolsó óráiban. Két rabló vagy gyilkos között. Egy harmadik kereszten. Hogy annyira sorsközössége legyen vele, hogy még meg is fizet az én bűneim. Miért keresztelkedik meg Jézus? Hiszen neki nincs szüksége. Itt a titok. Mert sors közösséget vállal velünk. Miért gyönyörködik benne az Atya? Mert olyan végtelenségig engedelmes, hogy még azt is megteszi, amit igazából saját maga miatt értünk, nem kell. Neki nincs miért megkeresztelkedni, ő hiánytalanul az Atyában van. Én is az Atya egy vagyunk, mondja. De hogy én lássam és érezzem, hogy ő velem akar jönni az úton. Beáll a sorba, és megkeresztelkedik. Isten pedig ebben a számunkra szinte fölfoghatatlan mértékű engedelmességben gyönyörködik. Ehhez az Isten gyönyörűségének az oka. Vajon gyönyörködhet-e a mi életünkben? Vajon summázhatja napjainkat és életünket úgy, hogy mi is engedelmes gyermekei vagyunk? És mielőtt rávágnám, hogy jaj nem, azt mondom, de vegyük számba, hogy ő tudja a mi törékenységünket és esendőségünket. Ő tudja azt is, hogy azért jöttünk, legutóbb is az Úr asztalához. Azért vettük a kenyeret és a bort. Mert azt akartam, hogy pecsét legyen a szívemen, hogy bármit rontottam is el, mégis Isten gyermeke vagyok. pecsét legyen a szívemen, hogy a bűneim már nem választhatnak el Istentől és az örökké valóságtól, hanem én igenis az ő bocsánatában, az ő szívtelen jelenlétében élek és akarok élni. Mert engedelmes akarok lenni. Isten, neked az öröme, ez a gyönyörűség, hogy itt vagyunk, mint gyülekezet. Istennek ez az öröme, a gyönyörűség, hogy őt ünnepeljük az életünkkel. Istennek az a gyönyörűsége, hogy döntéshelyzeteimben keresem, mi az ő akarata. És lesznek kísértések, küzdelmek, teherhordozások, betegségek, gyászok, próbák az életemben, de mindig az az uta, hogy engedelmes legyek neki. Ehhez olvasom naponként az igét, tárom ki a szívemet imádságban, nézem azt a szolgálatot, ami az én részem a gyülekezetben, az Anyaszent Egyházban. És így az engedelmes élet olyan természetes lesz, olyan magától értetődő, hogy én így élek. És lehet a világ nem érti, és rácsodálkozik az engedetlenségben, hogy te miért vagy más. Te miért úgy csinálod, hogy senki? Hát még sokan így csináljuk, csak te nem látod. De én tudom, hogy most gyönyörködik bennem az Atya, mert engedelmes vagyok. Akár az engedetlenséggel tenni világban mégis az ő dicsőségére. Hát éljük úgy, hogy gyönyörködhessen bennünk Isten minél többször, mondhatni szüntelen. Még egy napon úgy állunk ott előtte, az örökké valóságban, hogy más dolgunk sincs, mint őt dicsérni, áldani és magasztani azért, hogy így végigvezetett ezen az úton, és nem elvetett, hanem arra az engedelmességre hívott, amelyben ő gyönyörködik bennünk. Amen. 290-es számú dicséret első versének éneklésével feleljük Isten igéje, vezess Jézusom és életem. Köszönjük a mai napon is, hogy beszélhetünk itt a gyülekezetünkben való konfirmációról, gyülekezetünk életének sok dolgáról. Köszönjük azt a gazdagságot, ami itt a miénk tőled. Te könyörű, teremtett világban, benne könyörű, hogy megszűnjék ez a háború, a szenvedés, a pusztítás, ez az értelmetlenség. Könyörű rajtunk mindenben. Tudjuk terheinket türelemmel hordozni, és az egész világra úgy tekinteni, hogy értsük és lássuk, te vagy az Úr mindenek fölött. Köszönjük, hogy meghallottál minket. Vezess tovább életünk útján, és ne hadd járhassunk olyan engedelmességben mindenben, hogy valóban te gyönyörködhess bennünk. Ámen. Egy perc csendben még egy kis orgonmuzsikát hallgatunk, mondjuk el csendességben szívünk a levő imádságait. Jövök fennálló, imádkozzunk az Úrban a szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözlő Jézus Krisztusunk ismeretében, ővé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és az üdvözléseket hallgassuk.
Hirdetem elsőképpen az adakozást, és az igéje mondja, a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Köszönjük szépen, nagyon sokan adakoztak már harangjaink megszólaltatására, keresünk erre külső forrást is, aki még szán rá, köszönettel vesztük, hála áldozatunk része lehet, befizethető vagy utalható is egyaránt. Alkalmainkat hirdetem. Vasárnap 10 órakor istentisztelet, illetőleg gyermekistentisztelet. Egyházmegyénkben szokás ilyenkor, még eddig nem nagyon gyakoroltuk, hiszen az elmúlt évek ezt kevésbé támogatták, hogy a következő vasárnap, ami az úgynevezett diakóniai vasárnap, akkor szószékcserés istentisztelet van, tehát a szomszéd lelkipásztorok szószéket cserélnek. Így nálunk Kéri Ákos nagytisztet úr fog szolgálni vasárnap, ő a nagymarosi gyülekezet lelkipásztora. Magam pedig Vámos Mikolán és Pelőcsénben fogok szolgálni holnap délelőtt. Fogadjuk szeretettel nagytiszteleti urat. Akik voltak munkatársi héten, ők már ismerik, hiszen valamelyik éven tavaly, ha jól emlékszem, ő végezte az evangelizációs szolgálatot, de ismerjük meg őt egy fiatal, kedves és jól felkészült hívő kollega. Ma délután 4 órakor párcsoportot tartunk, szeretettel várjuk a házaspárokat a gyülekezeti teremben. Hirdettem, felnőtt konfirmációs keresztelős felkészítő sorozatot is indítunk azoknak, akiknek elmaradt, vagy megkeresztelve sincsenek, vagy máshol keresztelték őket, de itt vannak itthon köztünk. Jöjjünk és erősítsük meg hitünket, fogadalom, tétellel, hitvallással, hogy itt vagyunk Krisztus közösségében. Szombaton lesz az egyházmegyei konfirmandus találkozó. Egyelőre 40-45 jelentkezőnk van, hétközben ez valószínűleg föl fog majdni 80-100-ra. A sportcsarnokban kezdjék az ő fogadásukat, ott lesz a délelőtti áhítat előadás, illetve csoportmunka. A nap témája a Mi az igaz hit című KT kérdésünk lesz, melynek a felelete, a lényege, hogy nem csak az az ismeret, aminél fogva igaznak tartom, amit Isten a Szentírásban kijelent, hanem az a szívbeli bizalom, hogy Isten Jézus Krisztusért nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot és örök életet ad. Erről fogunk beszélgetni konfirmáló, a megye konfirmáló fiataljaival, az ő küldötteivel. Utána bemutatjuk egy kicsikét a falut, néhány érdekes állomás ponttal, ahol mindig valamiképpen csatlakozunk a hit kérdéséhez, és akkor 3 órakor itt a templomban tartunk záró Isten tiszteletet, azt követően pedig egy kis szeretett vendégséget, hogy kis süteménnyel induljanak el, nehogy hazafele kidőljenek az úton. Az a kérdésem, többször hirdettem, hogy ebben segítséget kérünk, hogy ki az, aki tudja, biztosan tudja, hogy egy kis süteménnyel szombat délutánra szolgálni fog. Csak azt kérem, hogy aki tudja, hogy készül, vagy számol rá, hogy hoz egy tányér pogácsát, vagy süteményt, vagy valamit, az esetleg jelezze nekem, jó? Nem tudom, kérhetek egy készfeltételt, hogy 1, 2, 3, 5, 8, 10 körülbelül. Jó, köszönöm szépen. Aki még nem, az is szabad, tehát bárkinek szabad, köszönettel fogadunk bármilyen süteményt. Ahogy ismerem ezt a korosztályt, ők nem válogatnak. Köszönöm szépen. Hirdetem még, tart az ünnepi könyvvásár, itt kinn a cintériumban, a teremben, kis teremben. Nézzünk körül, vásároljunk könyvek, ajándékok, nagyon sok minden vásárolható. A múlt hétre visszatekintve kell szomorú szívvel hirdetem, hogy utolsó földi útjára kísértük Mihalovics Tibor testvérünket, 14-én temettük őt, református egyházi és párhuzamosan félkatonai szertartásban. Kérjük és kívánjuk a gyászoló családnak Isten vigasztaló kegyelmét. Pénteken temettük el, ugyancsak 14-én péntek délután Tahitót faluban volt Esperes úrnak a feleségét, ugye Gabi nénit, akit ugye nagyon sokan ismernek. Egy hónapja még itt volt közöttünk, elment, eltemettük. A püspök úr hirdette az igét, és az volt a családkérése, hogy úgy beszéljen, hogy ez egy háladó Isten tisztelet az ő drága áldott életéért. Csodálatos dolog így elengedni egy testvért, ahol a család így tudja elbocsájtani, hogy hálát adunk az ő 77 évéért, és az ő élete szolgálatáért. Hát valóban így van, őt így engedjük el. Isten tisztelet után az irodában a presbiter testvéreket várjuk szeretettel Gondnok úrral egy rövid megbeszélésre, egyeztetésre, tájékoztatóra. Én pedig a konfirmációra készülő fiataljainkat és szüleiket várom szeretettel a gyülekezeti teremben ugyanúgy egy megbeszélésre. Ha az Isten tisztelet követően Gondnok úr.
Köszönöm.
Ja, azt hittem, hogy van valami. Jó. És tegnap volt egy remek kirándulás, a felső tagozatosaink közül egy kisebb küldöttség csapat ment föl Budapestre, a Biblia Múzeumot nézték meg, nagy élmény volt számukra, illetőleg Jánoshegy, Libegő, meg ilyenek, de élőben látták az artistát, aki 40 méterrel a Duna fölött szépen végig sétált, kibiztosítás nélkül. Ez egy magyar artista, hatalmas teljesítmény, világszenzáció. Isten tiszteletünk záróének a 251-ös számú dicséret lesz, annak mind az 5 versét énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt, azt követően pedig a himnusszal zárjuk az Isten tiszteletet.
Thank you.
Áldott szép vasárnapot, megáldott jövőhetet mindnyájunknak. Isten velünk, viszontlátásra.